A gázárak meredek emelkedése várható Európában, miután az orosz Gazprom cég karbantartási problémákra hivatkozva további értesítésig lezárja az északi áramlat egyes gázvezetéket. Péntek délelőtt még abban bízott Európa, hogy szombaton újraindulhat a karbantartás után a gázszállítás, de Oroszország délutánra világossá tette, hogy változásra kell számítani. Még ugyanaznap a volt orosz elnök Dmitrij Medvegyev bejelentette, hogy ha az EU árplafont vezetne be az Oroszországból érkező vezetékes gázra, akkor viszont úgy lesz, mint az olajjal, az orosz gáz egyszerűen nem lesz elérhető Európában. Magyarországon egyébként jó ütemben halad a gáztározók töltése, de hogy pontosan ez mit is jelent, erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Pucze Istvánt, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, kezdjük akkor a legfrissebbel, hogy mi a helyzet az északi áramlattal. Ugye elmondtam az előzőekben, hogy pénteken mindenki azt várta, hogy majd hétvégétől újból lesz gáz, aztán kiderült, hogy még sincs. Nyilván az, hogy mi az igazság, azt nehéz innen megítélni, de meddig tarthat például most ez a lezárás?
Igen, az összeesküvés elméletek azok, amik ugye nincsenek, de mindig valahogy megvalósulnak. Tehát itt is azt kell látni, hogy Ursula von der Leyen, ugye már a bizottság már régóta lebegteti ezt a kőolaj ársapkát, tehát hogy a G7-ek nyomást gyakorolnak a világ többi nagy vásárlójára, hogy egy bizonyos ár fölött ne fizessenek az orosz energiahordozóért, kőolajért. Ugye erre válaszul, az oroszok bejelentik, hogy jó, akkor akik ebben részt vesznek, azok nem kapnak tőlük orosz kőolajat. Utána Ursula von der Leyen bejelenti, hogy most már itt az ideje, hogy a gáznál is ezt a földgáz esetében is ezt az ársapkát meglépjék, és utána meglepetésre az oroszok nem indítják újra az északi áramlat egyet. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezen a bizonyos kompresszorállomáson, amire hivatkoznak, hogy ott műszaki probléma van, ott van három ilyen turbina, ami ugye fenntartja az üzemi nyomást a vezetéken, ebből egy hibás, egy is el tudná vinni a teljes üzemelést. Tehát nyilvánvaló, hogy politikai kijelentésre, ami után ugye egész Európa boldogan összecsapta a tenyerét, hogy 10-valahány százalékkal esett a gázára, ami 6-szor olyan drága most, mint egy évvel ezelőtt, tehát ilyen kis apró örömökért ezért az egy mondatot be kellett jelenteni, és ez ugye kiváltotta ezt az orosz, nyilvánvaló, hogy politikai lépést, ha az oroszok abban érdekeltek, nyilvánvaló, hogy nem lenne egy semmifajta műszaki probléma. Tehát ugye itt azért, ha ebbe belegondolunk, ebbe a történésbe, tehát a bizottság elnökasszonya úgy jelentett ki politikai nyilatkozatot, hogy az Európai Uniós állampolgárok egy jelentős részét a cégeknek, az iparnak, az energiaszektornak, ez egy nagyon olyan szignifikáns döntés, ami az egész életünket befolyásolni fogja. És ugye, ha ezt összerakjuk azzal a történéssel, ugye, hogy Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy ő a döntéseiben nem nagyon korlátozza, hogy a német választópolgárok mit szeretnének. Tehát ezt, ha szépen összerakjuk ezt a mozaikot egy egységes történeté, akkor gyakorlatilag ugye azt látjuk, amit én is és sokan ebben egy picit elmélyültebben gondolkodó ember lát, hogy az Európai Unió, Európai Bizottság bizony sok mindent ráfogva erre a háborúra, sok minden fajta politikát igyekszik megvalósítani. Itt például egy sokszerű erőltetett zöldítésről lehet szó a háttérben, hiszen hogyha magasak az energiaárak, akkor a megújuló energia egyre piacképesebbé válik, hiszen éppen az vele a baj, hogy támogatásra szorul. Mindaddig, amíg jelen vannak olcsóbb energiahordozók, addig a megújuló energia csak támogatással működik. Ha ezeket eltüntetem, akkor a megújuló energia piacképes lesz.
Na de majd beszélünk erről a kettősségről is, mert ugye közben felmerült a szén-dioxid kvótának az ideiglenes felfüggesztése vagy kivezetése, és aztán, hogy ez majd hogy függ össze ezzel a gyors zöldítéssel, majd hamarosan erről is beszélünk. Pucze Istvánhoz fordulok előtte. Nyilván az az egyik kérdés, hogy Ursula von der Leyen érzi-e azt, hogy mekkora felelőssége van ebben a kérdésben annak, amit mond, és amerre próbálja irányítani az Európai Uniót, amennyiben ő irányítja az Európai Uniót, de ez csak zárójeles volt. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a tagországoknak mekkora felelőssége van ebben az energetikai kérdésben. El szoktuk azt mondani, hogy Magyarország rendelkezik a negyedik legnagyobb gáztároló kapacitással az Európai Unióban. Ez azonban nem mindig volt így, hiszen annak idején 2006-ban Gyurcsány Ferenc és kormánya eladták külföldi kézbe a gáztározókat. 2013 volt az, amikor a magyar kormány visszavásárolta. Ezt pénzégetésnek nevezte akkor Gyurcsány Ferenc, és a Demokratikus Koalíció feljelentést is tett a magyar kormány ellen. Játszunk el azzal a gondolattal, hogyha nekünk most nem lennének gáztározóink.
Ez stratégiai érdek tulajdonképpen, hogy vannak ezek a tárolók, és hát ugye a magyar stratégiai érdekkel, a magyar érdekkel szemben dolgozik az, aki amellett érvel, hogy nincsen ezekre szükség, aki azt gondolja is amellett érvel, hogy tulajdonképpen ezek teljesen feleslegesek. Nyilván lehet azt mondani, és biztos sokan azt gondolják, hogy hát kiláthatta előre ezeket a helyzeteket, de hát ugye a stratégiai tartalékok pont arra vannak, hogy olyan szituációk, amikor nem látunk előre, abban biztonságot tudjanak nyújtani, ellátás biztonságot tudjanak nyújtani. Ugye Németországban hasonló helyzet, vagy hasonló módon felmerült ugye a gáztárolóknak a kérdésének, tehát a feltöltöttségének a kérdése, és ugye ott vitán felüláll az, hogy minél magasabb szinte próbálják meg minél hamarabb felpumpálni az összes rendelkezésre álló tárolót. Most, hogyha a szerkesztő azt kérdezte tőlem, hogy játszunk el azzal a gondolattal, hogy nem vagy pedig nagyon kevés tároló áll a Magyarország rendelkezésére, vagy tároló kapacitás, hát akkor nagyon hasonló helyzetben lennénk egyébként, mint más nyugat-európai országok, hogy úgy mennénk neki ennek a mostani télnek, hogy egyáltalán nem lehetnénk benne biztosak, hogy lesz elegendő gázmennyiség a fűtéshez. Lesz elegendő gázmennyiség ahhoz, hogy az ipart üzemeltessük, és egyébként az emberek tudjanak hol dolgozni, hát tudjanak élni tulajdonképpen, és ne fagyjanak meg. Ugye ez a legnagyobb kérdés, és hát ugye mindenki csak bízik abban, hogy az időjárás az megfelelően, vagy a kihívásoknak megfelelően fog alakulni, hiszen a németek is most egy olyan helyzetben vannak, hogy akkor lesz elegendő gázmennyiség a számukra, amit most betároltak, hogyha nem lesz egy hideg tél. Hogyha hideg tél lesz, akkor nagyon nagy bajban lehetnek. Ugye mi ennyiben egyébként ezekkel a tároló visszavásárlásokkal mondhatjuk, hogy már első perctől kezdve előnyben voltunk, mert ha visszagondolunk egy két hónappal ezelőttre, akkor látszott az, hogy Magyarország jelen járt, és egyébként azóta is igencsak jól állunk európai szinten, európai nős szinten a tárolóknak a feltöltöttségében. Tehát ez tudok mit mondani, egyébként egy alapvető szükséget, egy alapvető biztonsági tartalék, ami főleg egy ilyen nehéz háborús helyzetben hát mondjuk úgy elkerülhetetlen. Szerkesztő asszony, első kérdés az volt, hogy Ursula von der Leyen mennyire van tisztában azzal, amit cselekszik, vagy amit mond, az elérési gondolatot mondanék. Itt a probléma talán az, hogy
bocsánat, én a felelősségvállalás.
Felelősségvállalás, igen. Bocsánat, legyünk pontosak. Ugye a probléma akkor ez talán abban rejlik, hogy az Európai Bizottság most is ebben a kérdésben is egy külső szereplőként, vagy egy önálló szereplőként játszik ebben a játékban. Ez egyébként nyilván az Európai Uniós jogszabályok szerint ez lehetséges, tehát hogy ők kezdeményezhetik különböző ugye, jogalkotási eljárásokat, viszont ugye egy ilyen nehéz helyzetben, amikor ennyire nagy jelentősége van minden egyes szónak, amit kimondunk a szánkon, és hogy főleg kimondja ki, ugye itt az Európai Bizottságnak az elnökéről van az, hogyha ő kimondja, akkor érdemes lenne, hogy jóval megfontolta, meg jóval inkább magasabb szinten koordinálni ezeket a nyilatkozatokat, hogyha nincsen koordinálva, hanem csak be nem mondunk dolgokat a nagyvilágba, akkor nem feltétlenül jó sül ki belőle egyrészt, másrészt pedig azért tegyük azt is hozzá, hogy van egy hát egyre inkább ilyen háborús kommunikáció az európai intézményrendszernek a részéről. Ez egyébként a Josep Borrell még egy jó pár héttel ezelőtt nyilatkozatában köszönt vissza igazán először, hogy valami olyasmi csúszott ki a száján, hogyha tulajdonképpen arra utalt, hogy háborúban állunk, mint ugye Európa. Ugye ő a külés-biztonságpolitikai főképviselő az Európai Uniónak. Ő ugye nem deklarált egyébként háborút az Európai Unió nevében, sem az Európai Uniós tagországok nevében. És ez egy árulkodó gondolat volt, egy interjúban hangzott el arra, hogy hogyan gondolja gondolkodnak valójában Brüsszelben erről a kérdésről, és tulajdonképpen egyébként itt úgy gondolják, hogy egyrészt az Európai Unióban egyfajta háborúban, nyilván egy proxy háborúban, ami bizonyos szempontból igaz, másrésztről meg azt gondolják, hogy ebben a helyzetben a döntéseket az európai intézményrendszernek kell meghoznia, holott ugye az emberek a felelősséget nem az Európai Uniós intézményrendszerre ruházták át ezekben a szakpolitikákban, ami az energia területét, vagy az energia szakpolitikát érinti, hanem ugye alapvetően a tagállamoknak a vezetésére, és hát ugye a felelősség is ott keresendő, hogyha valami nem lesz jó, akkor az emberek össze a tagállamoknak a vezetését fogják megkérdezni, hogy miért rontottátok el.
Lépjünk vissza egyet még a gáztározók kérdéséhez, hogy az Európai Unióban ezek hogy működnek? Hogy a tagországok kezében vannak, vagy külföldi magántulajdonban? Toldiotto.
Magyarország unikális helyzetben van a gáztároló kapacitását illetően, mert egy más tagország van sem lehetséges az, hogy az egész éves szükséglet 65%-át képesek vagyunk eltárolni. Az átlagos érték olyan 20-30% a kontinentális Európában, a tengerparti országokban pedig ennél is kevesebb. Tehát a mi tároló kapacitásainkkal tényleg képesek vagyunk megúszni. Tehát nálunk jelenleg úgy néz ki, hogy a 2022-es fűtési szezonban már nem lesz gond, mert az egész lakossági szükséglet és az ipari szükséglet egy jelentős része is a tározókban van, és a török áramlaton ugye folyamatosan érkezik a hosszú távú szerződéses alapon érkező gáz.
Bocsássa meg, hogy a szavába vágok, akkor sem lesz, vagy akkor sem lehet gond, hogyha azt mondja az Európai Unió, hogy na akkor most kérjük azt a 15%-ot bedobni a közösbe?
A lakosság tekintetében nem. Szerintem pontosan ezek a többletmennyiségek, amelyekről hallunk a sajtóban, hogy többletmennyiségek érkeznek, ezek pont annak a kivédését szolgálják. Egyrészt, hogy a piaci beszerzéseink aránya minél kisebb legyen, másrészt pedig, hogy ugye Szerbiával is van egy bértárolási szerződésünk, még arra is futja a mi tárolókapacitásunkból, hogy szomszédos országokat kisegítsük, erre már volt is példa. Tehát ez nem érinti a 2022-es fűtési szezont még ez sem. Mondjuk nem esne jó, de nem érinti, tehát nem veszélyes. Azt még viszont tudni kell, hogy visszakanyarodjak én is a kérdésem, mert egyedül eddig még csak arra nem válaszoltam. Tehát Európában, ugye azoknál az országoknál, ahol a piac mindenhatósága volt a fő jelszó, és minden piaci alapon adottak meg eddig a földgázbeszerzést is, a földgáz tárolás is piaci alapon működik, tehát ezek kereskedelmi célú tárolók magánkézben, és ugye egyik probléma ebből is származott Európában, amikor a Covid vészhelyzet után a gazdaság újból kezdett Európa, az Európai Unió szintjén fölpörögni, és egy nagyon dinamikus gazdasági növekedés következett, akkor a földgázkereslet megnőtt, de kínálat nem tudta ezt lekövetni, ezért fölmentek az árak, ezért a tározók. Azt mondták, hogy ők kereskedelmi alapon, ők nem tároznak be egyelőre a drága gázból, és ezért nagyon, nagyon vontatottan ment a betárolás, és ugye ezért alakult ki már az orosz-ukrán háború előtt is egy energiaválságos helyzet, tehát ugye az energiaszolgáltatás egy közszolgáltatás, ahol a közjót képviselni kellene valakinek a kapitalizmus igazgató tanácsába. Csak hát ugye ez nem így működik ott. Nálunk a közjó fontos, hiszen ezért kerültek állami befolyás alá a tározóink, hogy ne csak a piaci elvek, hanem amikor arra szükség van, hogy megelőzzük az épp az ilyen katasztrófa helyzeteket, az ilyen a lehető legrosszabbra számítva az állam bizony jelentős befolyást szerzett, illetve visszaszerzett az energiaszektor egészében.
Magyarország mellett egyébként hol vannak még gyakorlatilag ellátás szempontjából, nyugodtan nevezhetjük most stabilnak országok? Olvasom, hogy Franciaországban például 92%-os a töltöttség, és hogy októbertől valamennyi atomerőmű működni fog. Erről talán múlt héten beszélgettünk egyébként Toldi Ottóval, hogy hiába van nagyon sok 50-valahány atomerőmű Franciaországban, a fele gyakorlatilag nincs abban az állapotban, hogy működőképes legyen.
A hallgatók talán nem, sőt biztosan nem láthatták, vagy nem tudták kikövekeztetni a hangokból, hogy elkezdtem vakarni a fejemet elkezdve aztának a kérdésére. Méghozzá ez azért is elállom, hogy miért, mert hogy mi számít stabilnak, mi számít biztosnak, ugye ez, ahogy utaltam rá az előző hozzászólásomban, hogy ez nagyon nagy mértékben időjárás függő, ez a kérdés. Hogyha nagyon nagy a tél, nagyon hideg van, akkor azok az országok sem lehetnek stabilak, ahol nagy mérték egyébként már a betárolás, ami már megtörtént ugye a eddig években, vagy hát ilyen megtörténik esetleg egyébként az ő során, ami igazán hidegre nem fordul. Nyilván ugye itt különbözőek a töltöttségi szintek, meg ez ugye különböző az energetikai energia mixe az országoknak, és ugye az összetétel az, hogy miből állítják elő, ugye hát nyilván az esetben a fűtési energiát, meg nyilván a villamos energiát. Franciaországot hozta példaként szerkesztő asszony, ott ugye az atomerőművek mondjuk ugye elég stabilan ellátják az országot. És ugye ott is a rendelkezésre álló egyébként vagy nem használt, vagy letekert kapacitású atomerőműveket is maxra járatják, bejelentették talán olyan régen pont annak érdekében, hogy elkerüljék azt, hogy esetleg ugye egy olyan terhelés éri az elektromos hálózatot, ami nem bírja a terhelés, és ugye konkrétan áramkimaradásokba torkolna ez a dolog. Ugye ez akkor képzelhető el, például, hogyha gázellátási problémák vannak, és nyilván akkor az emberek rögtön hát egy másik alternatíva felé mozdulnak el, főleg, hogyha fűteni szeretnének, és hát nyilván ugye nem sok más alternatíva van, ugye valahol elérhető a fafűtés, vagy vegyes tüzelésű fűtés, valahol nem, és hát nyilván akkor az áram az, ami a leginkább könnyen elérhető. Nyilván vannak országok, amelyek mondhatjuk azt, hogy időjárási szempontból is szerencsések, ugye itt esetben déli országok, ahol nem szokott annyira nagy hideg lenni, és annyira nehéz a tél, meg hát nyilván vannak országok, amelyek az energetikai mixe olyan, hogy az energia mixe olyan, hogy nem ilyen óriási nagy kihívás nekik, egyébként Ausztriát én ebbe a kategóriába sorolnám, nem gondolom feltétlenül azt, hogy őket olyan mértékben érinteni, bár egyébként azért ők is tettek megnyilatkozásokat.
Igen, múlt héten.
De én azt gondolom, hogy ők alapvetően követve az osztrák híreket is felfelkészülgetnek ezekre a kihívásokra. De hogyha onnan is fordulunk a kérdésre, hogy ki az, akiket megérinthet, és nagy probléma basodródhatnak egyébként, ott például én szinte első között említeném, de lehet, hogy a szakértő majd jobban tudja nálam Olaszországot, ahol méghozzá ugye azért, mert Olaszországban ugye eleve egy gazdasági folyamatos gazdasági nehézség van, és ugye ott az olasz politika, ugye egy előrehozott választások előtt állnak, pontosan azt érzékeltetik, hogy a Brüsszel, meg ez ugye Oroszország, meg az egész orosz-ukrán konfliktus, tulajdonképpen az ő ellátás biztonságukkal játszik, azzal a kérdés, hogy egyáltalán meg tudják-e fizetni az energiát, és nem csak az átlag emberekről beszélnek, hanem egyébként a vállalkozásokról, tehát nyilván kis túlzásra, de nem tartanak attól, hogy esetleg belesodolják őket egy csődbe.
Nézzük a globális ársapkát. Érvek, ellenérvek. Ugye Oroszországgal szemben ennek valójában úgy lenne igazán értelme, hogyha valamennyi ország csatlakozna hozzá, de hogyha a nagy fogyasztók, mint például Kína vagy India nem csatlakozik, akkor Oroszország egész egyszerűen elviszi másik irányba, a keleti irányba az olajat, és akkor a nyugati országok lesznek a vesztesei.
Így van. A szemünk előtt zajlik le egyébként ez az elég jelentős világhatalmi átrendeződés. Gyakorlatilag most a szemünk előtt játszódik az le, hogy Kína Oroszországgal összefogva most már egy nagyon, és ugye időnként bizonyos kérdésekben ez India is csatlakozik, és más országok. Látható, hogy kialakult egy olyan másik pólus a nyugathoz, a G7-hez képest, ahova a többi ország, hogyha nem ért egyet és érdekeivel ellentétes a nyugat kívánsága, hát akkor a másik oldalra sorakoznak. Ugye ezt láthattuk már az előzőkben, nem csak most, hogy amikor a Biden adminisztráció, Biden elnök úrral az élen körbejárta a nagy kőolajkitermelő és szénhidrogén kitermelő országokat, hogy növeljék a kitermelésüket, hogy a kieső szankciók által sújtott orosz energiahordozóknak az űrét a világpiacon, azt a mennyiséget kitöltsék, akkor egyszerűen nem álltak mellé. Tehát az OPEC azt nyilatkozta, hogy tehát nem emelte a kitermelést, és ugye azt nyilatkozták, hogy majd ha Európa eldönti, hogy a földgázhoz a jövőben hogy áll, hogy démonizáljon, mert foszilis és nem elég zöld. Tehát ők erre alapozva nem investáltak, de ha hosszú távon számíthatnak, akkor majd meggondolják magukat. Tehát a lényeg az, hogy most már kimerik mondani azt, hogyha nem értenek egyet a nyugati politikával, és itt is az a helyzet, hogy az OPEC-nek is érdeke az, hogy sajnos, hogy magasak maradjanak ebben az energiaárak, hiszen a Covid általi veszteségeiket, a Covid alatti gazdasági lassulás neki komoly veszteséget, meg kapacitás leépülést okozott, részben így is akarják visszanyerni. Tehát itt van egy érdekegyezőség az oroszok és a többi kitermelők között, ott van mögöttük most már Kína, és látható, hogy amit a G7 szeretne, tehát a 7 legfejlettebb nyugatinak számít ország, hiszen Japán is köztük van, és Dél-Korea is, meg Kanada is köztük van, tehát ezek az országok nem tudják egy-egybe az akaratukat megvalósítani, és itt is valószínűsítem, hogy mind a kőolaj ársapka globális, sem a földgáz nem fog működni, mert nem ez az érdeke a kitermelő országoknak. A kitermelő országok azok el akarják adni, ők is ebből élnek, és ők is most ebben a pillanatban érdekeltek abban, hogy minél haszonhoz jussanak. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, hogy jó, ársapkázunk, csak mi van akkor, hogyha azt az orosz gázt és azt az orosz kőolajat a kínaiak viszonteladóként értékesítik.
Hát így erről már szólnak
mennyiséget hírek, hogy értékesítenek viszonteladóként a kínaiak a világpiacon, és a kínai az orosz gáz kínai és az orosz olaj kínai viszont eladására nincsen ásakka.
Uh-huh. Érdekes kérdés az, ugye beszéltünk már arról, hogy a brüsszeli politikai ambíciók azok milyen irányba mutatnak, de sikerül-e például az Európai Uniónak azt elérnie, hogy teljesen kizárja Oroszországot és az orosz nyersanyagokat a kontinensről, és ez épp abban a viszonylatban érdekes, ugye, amit az előzőekben Toldi Otto elmondott, hogy lehet, hogy megveszi majd Európa ugyanúgy, csak mondjuk Kínán keresztül, nem közvetlenül Oroszországból.
Ez egy hosszú ideje kitűzött cél egyébként, hogy Oroszországot, hát a befolyását energia szektorra lecsökkentsék, vagy hát egészen konkrétan kiszorítsák.
De bocsánat, ezek ezzel a lecsökkentik? Hogyha egy kanyarra jut el Európába?
Itt szeretnék ugye arról beszélni, hogy ha ez az egész válsághelyzeti 10 évvel később történik meg, akkor jóval gyorsabban át tudott volna állni az európai gazdaságoknak a jelentős részre, vagy a más országok, tehát a más forrásokból származó energiahordozók, vagy egészen konkrétan más energiahordozókra. Ugye itt Toldi Otto utalt arra, hogy van egy erőszakos zöldítési, ha jól értettem.
Igen, sok terápia szerint.
Igen, kérdéskör is, hát tulajdonképpen egyébként, ha ez folyamatában megy hosszú éveken keresztül, ezek a kisebb lépések, akkor azért lehet, hogy csak eljutottunk volna odáig, hogy ki tudjuk gyorsan váltani ezt. Jelen helyzetben nem tudjuk, és valóban egyébként ugye van egy ilyen sok terápia ebben, de ne felejtsük el, hogy meg ugye azokkal a hírekkel szembesülünk Magyarországon, de több más országban is, hogy nincs elegendő, ugye ez sem egyébként a napelemekre gondol az ember, ami ugye az egyedi fogyasztóknak tud segíteni. Nincs elegendő, és ugye hirtelen ugye a rendeléseknek a megnövekedett szám miatt az árak meg elszállnak, de tulajdonképpen jelen helyzetben az látszik, hogy tehát egy ilyen olyan szituáció van az Európai Uniós, az Európai Uniós országoknak a jelentős része, hogy nem tudja, hogy melyik kezéje, melyik ujjába harapjon. És hogy Oroszország mennyire kiváltható, hát azt gondolom, hogy nagy áron, úgyhogy elszállnak az energiárak, és tényleg egyébként gazdasági hát megrázkódtatások, ne adj Isten, összeomlások vannak, persze elérhető. Csak kérdés, hogy akarjuk-e.
Hogyha maradunk még az erőszakos zöldítési késztetéseknél, ugye azt már említettem az előzőben, hogy az európai széndioxid kvótarendszer ideglenes felfüggesztése is kilátásba került. Jelente ez bármire megoldást? És hogy lesz ebből aztán zöldítés?
Klímavédelmi szempontból semmiképp sem jelent megoldás, ez egy hatalmas visszalépést jelent, hiszen ez egy dolgot céloz, azt, hogy a szén- és lignittüzelésű erőműveket vissza lehessen hozni a termelésbe. Ugye a földgáztüzelésű erőműveket is érinti a széndioxid kvóta, de sokkal kevésbé. Itt ugye egyértelműen arról van szó, hogy ahelyett, hogy például Németországban is az atomerőműveket, tehát a megmaradt 3 atomerőmű is működésen maradna, sőt, amit tavaly leállítottak, azt a 3-at esetleg visszahozzák, ami karbonmentesen termel, ehelyett a szénerőműveket hozzák vissza a rendszerbe, és ezek a szénerőművek nem azok a szénerőművek többnyire, amelyek modernek lennének, vagy kisebb kibocsátásúak, hanem kifejezetten a régi elavult erőműveket, mert ezek voltak fönntartva tartalékban. És ha ezek visszalépnek, akkor hát számolgattunk a Klímapolitikai Intézetben, hogy ez mit jelentene, ahol most tartunk a számításukban, azon a 6-10%-os európai szintű üvegházgáz kibocsátás növekedést jelentene, hogyha a bejelentett visszajövő széntüzelésű blokkok elindulnak.
Egyet előrelép zöld politikában az Unió, aztán kettő gyorsan hátra?
mert abban az irányba haladunk, sajnos nagyon azt látjuk egyébként, hogy igen. Ugye itt tényleg a probléma az abban áll, hogy a koncepció az nem feltétlenül volt egyébként korábban sem világos. Ugye nem volt teljes mértékben egység az országok között, és az Európai Bizottságnak a célkitűzéseiben is ugye nagy viták folytak. És ugye ezek a viták ugye csak tovább folytatódtak, csak hogy egy kicsit más oldalról közelítünk, ugye most egy nagy megrázkódtatás közepén vagyunk, és ezek a viták nem tűntek el, vagy nem voltak, ezek ugyanúgy megvannak, és ezek különbségek ugyanúgy megvannak az országok között. Csak ugye most le van öntve, nem kevés ez a amúgy is egyébként lángoló kis konfliktus, nem kevés benzinnel, és a tulajdonképpen most egy robbanásról beszélhetünk sajnos, és hát bízunk benne, hogy ez a robbanás ez nem fog politikai típusú robbanásokat eredményezni, mert ha visszavezetjük, és ha már a összeesküvés elméletekkel kezdtünk, akkor lehet, hogy még talán annyi idő azzal is fejezzük be valamennyire, vagy egy gondolatmenettel, hogy én azt gondolom, hogy az oroszok azzal is számoltak végeredményben, hogy megteszik ezeket a lépéseket, ellenlépéseket, akkor annak bizony nem csupán gazdasági következményei lesznek, hanem politikai következményei is lesznek. És ugye ők valószínűleg ezt kiszámolták, vagy végig gondolták, hogy azok a típusú szankciók, embargók, stb. Még Oroszországot érintik, ugye nem láthatóan eddig nem történt meg, amire sokan számítottak, még itt jó vagy rossz szándékú naivitásra ezt mindenki döntse el, hogy akkor majd az orosz a politikai rendszer az összeomlik. De ugye mit látunk, hogy Európában meg nagyon sok instabil kormány van, és ugye egy különösen érdekes szituáció, amit már szóba került a német külügyminiszternek a kiszólása, hogy hát, hogy kevéssé zavarja azt, hogy a választók mit mondanak, és hogy igazából itt az számít, hogy milyen ígéreteket tett Ukrajnának. Tehát, hogy azért itt komoly válságok lehetnek, és hát a legnagyobb válság, és a legnagyobb probléma egyébként a német kormányban lehet, ami amúgy is más területeken meg korrupciós válságokkal küzd jelen helyzetben, úgyhogy nem egy rózsás a helyzet se Németországban, se Magyarország szempontjából ugye Európában, mert ilyen legfontosabb partnerünk az Németország, és ha Németország instabil, akkor mindenki instabil.
Ennyi fért most az adásba. Toldi Ottónak és Póca Istvánnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam szül